A vallomások mind azt, mind a vádlott szorult anyagi helyzetét nagy mértékben eltúlozták. Tiszteletre méltó kollégája, itt Sir Ernest Hanyag úr Mr. Phillips felé bökött, azt állította, hogy ha a vádlott ártatlan volna, akkor már a vallatásnál előáll, és megmondja, hogy ő és nem Mr. Inglethorpe volt, aki a veszekedés részese volt. Véleménye szerint a tényeket félremagyarázták. Valójában a következő történt. A vádlottal, amikor kedden este hazatért, ellentmondás nem tűrő hangon közölték, hogy Mr. és Mrs. Inglethorpe veszekedtek. A vádlott nem is gyanította, hogy az ő hangját bárki összetéveszthette Mr. Inglethorpe-val. Természetesen azt a következtetést vonta le, hogy mostoha anyja kétszer is veszekedett. A vád azt állítja, hogy július 16-án hétfőn a vádlott Mr. Inglethorpe-nak öltözve jelent meg a falu patikájában. Ezzel szemben a vádlott ebben az időpontban egy Marston mocsár nevű elhagyatott helyen tartózkodott, ahová névtelen levélíró hívta zsarolási szándékkal, és azzal fenyegette, hogy bizonyos tényeket a felesége tudtára fog hozni, ha a követeléseknek nem tesz eleget. A vádlott ezért elment a megjelölt helyre, és miután ott egy fél óráig hiába várakozott, hazament. Sajnos sem odafelé, sem visszafelé nem találkozott senkivel, aki elbeszélését igazolhatná, de szerencsére a zsaroló levél még megvan, és ezt a bíróság elé fogja tárni. Ami a végrendelet megsemmisítésére vonatkozó állítást illeti, a vádlott korábban jogi gyakorlatot folytatott, és ezért tökéletesen tisztában volt azzal, hogy az ő javára készített végrendelet automatikusan érvényét vesztette, amikor a mostoha anyja újra házasságot kötött. Be fogja bizonyítani, hogy ki semmisítette meg a végrendeletet, és lehetséges, hogy ez majd új irányt ad az egész tárgyalásnak. Végül be fogja bizonyítani a bíróságnak, hogy John Cavendishen kívül mások ellen is szóltak bizonyítékok. Arra a tényre fogja ráirányítani a bíróság figyelmét, hogy Mr. Lawrence Cavendish ellen ugyanolyan erős érvek szólnak, ha nem erősebbek, mint a bátyja ellen. És most a vádlottat kívánja szólítani. John jó benyomást keltett a tanúk padján. Sir Ernest ügyes irányítása alatt hihetően és jól adta elő a történetét. Elővette a névtelen levelet, s azt betekintésre átnyújtotta a bíróságnak. Az a készség, amellyel anyagi nehézségeit és a mostoha anyjával való nézeteltérését elismerte, hitelt adott a szavának. Tanúvallomásának végéhez közeledvén szünetet tartott, majd így szólt. Szeretnék valamit tisztázni. Azt, hogy teljes mértékben elítélem, és elutasítom Sir Ernest Heavyweather gyanúsítgatásait az öcsémmel kapcsolatban. Az öcsémnek erről meg vagyok győződve legalább annyira nincs köze ehhez a bűntényhez, mint nekem. Sir Ernest csak mosolygott, de éles szemével rögtön észrevette, hogy John tiltakozása kedvező hatást gyakorolt az esküdtekre. Ekkor következtek a keresztkérdések. Ha jól értettem, azt mondja, hogy eszébe sem jutott, hogy a tanúk összetéveszthették a hangját Mr. Inglethorpe-val. Nem gondolja, hogy ez mégiscsak meglepő? Nem gondolom. Nekem azt mondták, hogy anyám veszekedett Mr. Inglethorpe-al, és eszembe se jutott, hogy nem erről volt szó. Akkor sem, amikor Dorcas nevű szolgálójuk megismételt néhány töredéket a beszélgetésből, olyan töredékeket, amelyeket önnek fel kellett ismernie. Nem ismertem fel őket. Akkor különlegesen rossz memóriája lehet? Nem, de mindketten dühösek voltunk, és gondolom sokkal többet mondtunk, mint amennyit gondoltunk. Nem igen figyeltem oda, hogy anyám milyen szavakat használt. Mr. Phillips sokat mondóan felhorkant. Azután rátért a névtelen levélre. Nagyon kapura jött magának ez a levél. Mondja, nem ismerős a kézírása? Tudomásom szerint nem. Nem gondolja, hogy alig álcázva saját kézírására hasonlít? Nem. Nem gondolom. Tegyük fel, hogy ez a maga kézírása. Nem az. Tegyük fel, hogy abbeli igyekezetében, hogy alibit igazoljon, kiagyalta azt az ugyancsak hihetetlen találkát, s maga írta meg a levelet, hogy állítását igazolja. Nem így van. Nem igaz tehát, hogy abban az időpontban, amikor állítása szerint egy elhagyott és magányos helyen várakozott. Valóban a patikában volt, Steeles Szent Mériben, ahol Alfred Inglethorpe nevében strychnint vásárolt? Nem. nem igaz. Tegyük fel, hogy Mr. Inglethorpe ruhájában, az övéhez hasonlóra nyírt szakállal mégiscsak ott volt, és aláírta az ő nevét. Ez teljes mértékben hazugság. Akkor az esküdtszék megítélésére bízom, hogy összehasonlítsa az ön keze írása a levélírói, valamint az aláírás közötti feltűnő hasonlóságot, mondta Mr. Phillips, s leült, mint aki jól végezte dolgát. Ezek után, mivel későre járt, a tárgyalást hétfőig elnapolták. Észrevettem, hogy Poirot mélységesen csüggett. Két szemöldöke közt megjelent az apró ránc, amit olyan jól ismertem. Mi baj van, Poirot? Kérdeztem. Ó, mon ami, nagyon, de nagyon rosszul állnak a dolgok. Önkéntelenül is fellélegeztem. Nyilvánvalóan megvan a valószínűsége, hogy John Cavendish-t felmentik. Amikor hazaértünk, kistermetű barátom visszautasította Mary tejáját. Nem, asszonyom, köszönöm, felmegyek a szobámba. Követtem, még mindig a homlokát ráncolva odament az íróasztalhoz, és legnagyobb elképedésemre kártyavárat kezdett építeni. Ettől tátva maradt a szám, úgyhogy Poirot megjegyezte. Nem, mon ami, még nem a második gyerekkoromat élem, csupán az idegeimet edzem. Ehhez a foglalkozáshoz szükség van az ujjak pontosságára. Az ujjak pontosságával együtt jár az agy pontossága. Erre pedig soha nagyobb szükségem nem volt, mint éppen most. Mi baj van? Kérdeztem. Ez, mon ami, hogy egy 7 emelet magas kártyavárat fel tudok építeni, de nem tudom, bum, megtalálni, bum, az utolsó láncszemet. Nem igen tudtam, mit feleljek, úgyhogy csöndben maradtam, Poirot meg hozzálátott, hogy újra felépítse a kártyavárát, és közben szaggatottan fel-fel kiáltott. Megvan, így! Azzal, hogy az egyiket a másikra rakjuk, matematikai pontossággal. Figyeltem, hogy növekszik a kártyavár a keze alatt. Sosem habozott, el nem akadt, valóságos bűvész mutatvány volt. Milyen biztos keze van, jegyeztem meg. Azt hiszem, életemben csak egyetlen egyszer láttam remegni a kezét. Bizonyára akkor, amikor dühöntem valamiért, jegyezte meg Poirot higgadtan. Igen, valóban. De még mennyire, hogy dühöngött? Emlékszik? Akkor volt, amikor felfedezte, hogy Mrs. Inglethorpe hálószobájában valaki felfeszítette az irattartót. Ott állt a kandallónál, és szokása szerint a kandallópárkányon álló tárgyakkal babrált, a keze meg reszketett, mint a nyárfalevél. Meg kell mondanom, hirtelen abba hagytam, mert Poirot egy rekett és érthetetlen üvöltéssel ismét megsemmisítette csodálatos kártyavárát, és kezét a szemére szorítva, előre-hátra ringatta magát, mint aki szenvedésében már a végét járja. Jóságos ég, Poirot, kiáltottam. Mi a baj? Rosszul van?
Nem, nem, mondta, és levegőért kapkodott. Csak támadt egy apró ötletecském.
Ó, kiáltottam megkönnyebbülve. Csak egy apró ötletecske, mint rendesen.
Ma foi, nem.
Hitemre nem, felelt Poirot őszintén.
Ezúttal egészen zseniális ötlet, rendkívüli, és maga barátom, maga adta az ötletet.
Hirtelen átölelt, jobbról-balról megcsókolt, s mielőtt még meglepetésemből magamhoz térhettem volna, lélek szakadva kirohant a szobából. Mary Cavendish abban a pillanatban lépett be. Mi történt Monsieur Poirotval?
Elrohant mellettem, és azt kiabálta, egy autót az ég szerelmére, hol bérelhetek egy autót, madám? És mielőtt még felelhettem volna, kirohant az utcára.
Az ablakhoz siettem. Bizony, hogy ott volt, rohant veszettül az utcán, fedetlen fővel hadonászva. Kétségbe esett kézmozdulattal fordult a Méri felé. Egy percen belül feltartóztatja egy rendőr. Már ott van, befordul a sarkon. Tekintetünk találkozott. Tehetetlenül néztünk egymásra. Vajon miről van szó? A fejemet ráztam. Nem tudom. Kártyavárat épített, majd hirtelen azt mondta, hogy támadt egy apró ötletecskéje, aztán meg elrohant, látta maga is. Vacsorára biztos hazajön, mondta Mary. De leszállt az est, és Poirot nem került elő. 12. fejezet, az utolsó láncszem.
Poirot hirtelen távozása nagyon felizgatott bennünket. Eltelt a vasárnap délelőtt, de ő még akkor sem került elő. 3 óra tájt azonban hatalmas dudálás vont bennünket az ablakhoz, és megláttuk, hogy Poirot száll ki a kocsiból, Jepp és Summerhigh társaságában. A kisemberke egészen megváltozott, valami abszurd nyugalom sugárzott az arcáról. Kitüntetett tisztelettel köszöntötte Mary Cavendish-t. Asszonyom, engedélyét kérem, hogy egy kis összejövetelt tartsak a szalomban. Feltétlenül szükséges, hogy mindenki jelen legyen. Mary szomorúan mosolygott. Tudja, Monsieur Poirot, hogy mindenben szabad kezet adok magának. Igazán lekötelez, asszonyom. Még mindig hajlongva, Poirot a nappaliba terelt bennünket, és közben székeket hozott. Miss Hallard ide szíveskedik, Mademoiselle Cynthia, Monsieur Lawrence, a mi jó Dorcasunk és Annie, bien. Még néhány percet kell várakoznunk, amíg Mr. Inglethorpe megérkezik. Már üzenten érte. Miss Howard azonnal felpattant. Ha az az ember idejön, én elmegyek. Nem, nem, Poirot odament hozzá, és halk hangon kérlelte. Végül Miss Howard beleegyezett, hogy visszaül a helyére. Néhány perc múlva Alfred Inglethorpe belépett a szobába. Hogy a társaság eképpen összegyűlt, Poirot felemelkedett a székéből, és népszerű előadó módjára meghajolt a hallgatóság előtt. Monsieur, mesdames, amint azt mindnyáján tudják, engem Monsieur John Cavendish bízott meg azzal, hogy derítsem fel az ügyet. Én mindjárt megvizsgáltam az elhunyt hálószobáját, amelyet az orvosok tanácsára bezártak, és amely következésképp ugyanabban az állapotban volt, mint amikor a tragédia bekövetkezett. A következőket találtam. Először egy zöld anyag foszlányát. Másodszor az ablak közelében egy még mindig nedves foltot a szőnyegen, harmadszor egy üres, brómos dobozt. Hogy a zöld foszlánnyal kezdjem, azt a Mademoiselle Cynthia és Mrs. Inglethorpe szobája közötti ajtózárjába akadva találtam. A foszlányt átadtam a rendőrségnek, amely nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Nem ismerték fel, hogy mi is az tulajdonképpen, pedig az egy mezei munkában használatos könnyök védőből származott. Izgatott morajlás futott végig a hallgatóságon. Márpedig egyetlen személy van Steelesben, aki mezei munkát végzett, Mrs. Cavendish. Tehát Mrs. Cavendish volt az, aki az elhunyt szobájába, a Mademoiselle Cynthia szobájából adavezető ajtón bement. De az ajtó belülről el volt reteszelve, kiáltottam. Amikor én megvizsgáltam a szobát, valóban be volt reteszelve. De ezt csak Mrs. Cavendish-től tudjuk, mivel ő nézte meg azt az ajtót, és ő jelentette, hogy be volt zárva. Az elkövetkező zavart helyzetben épp elegendő alkalma nyílt, hogy valóban erre teszelje a zárat. Hamar megragadtam az alkalmat, hogy meggyőződjem feltevésem helyességéről. Először is a foszlány éppen beleillik Mrs. Cavendish elszakadt könyök védőjébe. Mi több, a halott szemlén Mrs. Cavendish kijelentette, hogy a szobájából hallotta, amint az ágy melletti asztal felborult. Megragadtam az alkalmat, és ellenőriztem ezt az állítást, amennyiben barátomat Monsieur Hastings-et odaállítottam az épület bal szárnyába, éppen Mrs. Cavendish szobájának ajtaja elé. Én magam a rendőrség kíséretében bementem az elhunyt szobájába, s mielatt ott voltam, látszólag véletlenül felborítottam a szóban forgó asztalt, de mint előre sejtettem, kiderült, hogy Monsieur Hastings semmit sem hallott. Ez megerősítette azt a feltevésemet, hogy Mrs. Cavendish nem mondott igazat, amikor kijelentette, hogy a tragédia bekövetkezésekor éppen a szobájában öltözködött. Mi több, arra a meggyőződésre jutottam, hogy amikor felriasztották a háznépet, Mrs. Cavendish az elhunyt szobájában tartózkodott. Gyors pillantást vetettem Maryre. Nagyon sápat volt, de mosolygott. Tovább vittem a következtetést. Abból a feltevésből kiindulva, hogy Mrs. Cavendish az anyósa szobájában volt. Mondjuk, hogy keres valamit, amit még nem talált meg. Mrs. Inglethorpe hirtelen felébred, és rettenetes dűrohamat kap. Karját hirtelen kinyújtja, amitől felborul az ágy melletti kis asztal. Aztán kétségbe esetten csengetni kezd. Mrs. Cavendish rémületében elejti a gyertyát, amely foltot hagy a szőnyegen. Felkapja, és gyorsan visszavonul. Mademoiselle Cynthia szobáján át, s bezárja maga mögött az ajtót. Kisiet a folyosóra, hogy a személyzet ne találja rá, de elkésett. Már lépések hangzanak a galéria felől, amely összeköti a két szárnyat. Mindenki Mrs. Inglethorpe szobájának ajtaján dörömböl. Senkinek sem tűnik fel, hogy Mrs. Cavendish nem a többiekkel együtt érkezett, de, és ez nagyon fontos, senki sem akad, aki látta volna, hogy a másik szárny felül közeledik. Poirot itt Mary Cavendishre nézett. Így volt, asszonyom? Mary lehorgasztotta a fejét. Pontosan így van, uram. Gondolom belátja, hogy ha a férjemen bármit is segített volna az, hogy én bevallam a tényeket, akkor meg is tettem volna, de úgy tűnt, hogy ez semmiben sem bizonyítja az ártatlanságát. Bizonyos értelemben így van, asszonyom. De számomra sok félreértés tisztázódott, és ettől szabadon foglalkozhattam olyan tényekkel, amelyeknek nagyobb jelentősége van. A végrendelet, kiáltott fel Lawrence. Te voltál hát, Mary, aki megsemmisítette? Mary a fejét rázta Poirot úgyszintén. Nem, mondta csendesen, csak egyetlen személy lehet, aki megsemmisítette azt a végrendeletet. Maga Mrs. Inglethorpe? Lehetetlen, kiáltottam, hiszen éppen aznap délután készítette. Én mindazon által, Manami, mégiscsak Mrs. Inglethorpe tette, mert semmilyen más magyarázatot nem tudunk adni arra, hogy az év egyik legmelegebb napján Mrs. Inglethorpe tüzet gyújtatott a hálószobájában. A lélegzetem is elakadt. Micsoda idióták voltunk, hogy az a tűz senkinek sem szúr szemet. Poirot folytatta. A hőmérséklet, uraim, azon a napon 27 fok volt árnyékban. Mrs. Inglethorpe mégis begyújtatott. Miért? Mert valamit meg akart semmisíteni, és nem jutott eszébe más lehetőség. Ne felejtsék, hogy a háborús takarékosság következtében, Steelers-ben egyetlen darabka papírt sem dobtak el. Éppen ezért nem volt más lehetőség arra, hogy egy ilyen vastag papírt, mint amilyen egy végrendelet, megsemmisítsenek. Mihelyt meghallottam, hogy Mrs. Inglethorpe hálószobájában be kellett gyújtani, arra a következtetésre jutottam, hogy annak csak egy célja lehetett, valami fontos dokumentumnak, amilyen például egy végrendelet ám megsemmisítése. Így hát nem lepődtem meg, amikor felfedeztem a kandallóban a megszenesedett töredéket. Akkor persze még nem tudtam, hogy a szóban forgó végrendelet csupán aznap délután készült, és be kell vallanom, hogy amikor ezt megtudtam, súlyos hibát követtem el. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy Mrs. Inglethorpe a délutáni veszekedés következtében jutott arra az elhatározásra, hogy megsemmisíti a végrendeletet, és ezért a veszekedés a végrendelet elkészülte után, és nem előtte történt. Mint ismeretes, ebben tévedtem, és ezért el kellett ejtenem ezt az elméletet. Itt újabb nézőpontból kerültem szembe a problémával. Ezek után 4 órakor Dorcas meghallotta, amint az asszonya dühösen így kiabál. Ne hidd, hogy félek a nyilvánosságtól, vagy a házastársak közötti botránytól. Feltételeztem, mégpedig helyesen, hogy ezeket a szavakat Mrs. Inglethorpe nem a férjéhez, hanem Mr. John Cavendishhez intézte. 5 órakor, majdnem 1 óra múlva majdnem ugyanezeket a szavakat használta, de másképpen. Azt mondja Dorcasnak, nem is tudom, mit évő legyek. Rettenetes a botrány férj és feleség között, Dorcas. 4 órakor dühös volt, de teljes mértékben uralkodott magán. 5 órakor szörnyen letört, és arról beszélt, hogy nagy megrázkuttatás érte. A tényeket pszichológiailag vizsgálva levontam a véleményem szerint helyes következtetést. A 2. botrány, amelyet emlegetett, nem ugyanaz volt, mint az első, az vele volt kapcsolatos. Folytassuk az események rekonstrukcióját. 4 órakor Mrs. Inglethorpe veszekszik a fiával, s megfenyegeti, hogy megmondja a feleségének, aki úgy mellékesen hallotta a beszélgetés nagy részét. 4:30-kor Mrs. Inglethorpe a végrendeletek érvényességéről folytatott beszélgetés után végrendeletet készít a férje javára, amelyet a két kertész ír alá tanúként. 5 órakor Dorcas zaklatott állapotban találja asszonyát, egy darab papírral a kezében, melyet Dorcas levélnek hisz, és ekkor rendeli el Mrs. Inglethorpe, hogy tüzet rakjanak a szobájában. Feltehetőleg ebben az időben 4:30 és 5 óra között valami olyasmi ment végbe, ami erősen felzaklatta, mert ekkorra már épp oly hevesen meg akarja semmisíteni a végrendeletet, mint amilyen lázas igyekezettel készítette. Mi lehetett ez a valami? Legjobb tudomásunk szerint ebben a fél órában egészen egyedül volt. Senki sem ment be a Budaárba, vagy jött ki onnan. Mi adhatott hát alkalmat Mrs. Inglethorpe érzelmeinek megváltozására? Csak következtetni tudunk, de úgy vélem, hogy helyesen következtetek. Mrs. Inglethorpe nem talált bélyeget az íróasztalában. Ezt tudjuk, mert Dorcast hivatta és vele hozatott. Na már most! A szoba szemközti sarkában ott állt a férje íróasztala bezárva. Mrs. Inglethorpe izgatottan bélyeg után kutatott, s feltételezésem szerint saját kulcsával próbálta kinyitni az íróasztalt. Hogy egyikük beleillett a zárba, azt tudom. Így tehát kinyitotta a fiókot, és bélyeg után kezdett kutatni, de valami mást talált, egy papírt, amelyet Dorcas is látott a kezében, s amely nyilván nem abból a szándékból íródott, hogy valaha az ő keze ügyébe kerüljön. Másrészt viszont Mrs. Cavendish azt hitte, hogy a papír, amelyhez az anyósa olyan görcsösen ragaszkodik, az ő férje hűtlenségének írásos bizonyítéka. Követelte Mrs. Inglethorpe-tól, aki biztosította és igazat beszélt, hogy a levélnek semmi köze ehhez az ügyhöz. Mrs. Cavendish nem hitt neki. Azt hitte, hogy Mrs. Inglethorpe fedezi a mostoha fiát. Na már most! Mrs. Cavendish nagyon elszánt asszony, aki a tartózkodás leple mögött halálosan féltékeny volt a férjére. Elhatározta, hogy mindenáron megszerzi ezt a papírt, és ebben az elhatározásában a véletlen segítségére sietett. Megtalálta Mrs. Inglethorpe irattáskájának a kulcsát, ami aznap reggel elveszett. Tudta, hogy az anyósa mindig minden fontos iratot ebben a bizonyos táskában tartott. Mrs. Cavendish ezért olyan tervet eszelt ki, ami csak egy eszeveszett féltékenységtől vezetett nőnek juthat az eszébe. Az est folyamán valamikor kireteszelte a Mademoiselle Cynthia szobájából Mrs. Inglethorpe-hoz vezető ajtót. Lehetséges, hogy a sarokvasat is megolajozta, mert egészen hánytalanul nyílt, amikor én kipróbáltam. Tervét a kora hajnali órákra halasztotta, mert az látszott a legbiztonságosabbnak, mivel a személyzet hozzá van szokva ahhoz, hogy olyankor ő már fenn van. Felvette munkaruháját, s Mademoiselle Cynthia szobáján keresztül Mrs. Inglethorpe szobájába osont. Poirot egy pillanatra elhallgatott, és Cynthia megszólalt. De nekem arra fel kellett volna ébrednem, ha valaki bejön a szobámba. Kivéve, ha elkábították, Mademoiselle. Elkábítottak? Mi új? Bizony. Emlékeznek rá, és itt ismét mindannyiunkhoz szólt, hogy a legnagyobb futkosás és lárma közepette Mademoiselle Cynthia békésen aludt. Ez két dologra enged következtetni. Vagy csak tetette az alvást, amit nem hittem, vagy kábulatát mesterségesen idézték elő. Ennek az elgondolásomnak megfelelően gondosan megvizsgáltam az összes feketés csészét, tudván, hogy előző este Mrs. Cavendish adta oda Mademoiselle Cynthia-nak a kávéját. Mintát vettem minden egyes csésze aljáról, elemeztettem, eredmény nélkül. Gondosan megszámoltam a csészéket, arra számítva, hogy az egyik hiányzik. 6 ittak feketét, és annak rendje és módja szerint 6 csészét találtam. De kellett látnom, hogy tévedtem. Ekkor azonban kiderült, hogy súlyos tévedésben vagyok, ugyanis 7 és nem 6 személynek szolgáltak fel kávét aznap este. Dr. Bauerstein is jelen volt. Ez megint mindent megváltoztatott, mert ekkor már egy csésze hiányzott. A szobalányoknak ez nem tűnt fel. Annie, aki bevitte a csészét, 7 csészét vitt be, mert nem tudta, hogy Mr. Inglethorpe nem iszik kávét. Míg Dorcas, aki másnap reggel leszette a csészéket, szokás szerint 6-ot talált. Vagyis helyesebben 5-öt, mert 1 összetört Mrs. Inglethorpe szobájában. Biztos voltam benne, hogy az eltűnt csésze volt Mademoiselle Cynthia-i. Még egy okom volt arra, hogy higgyek ebben a feltevésemben, és pedig az, hogy minden megtalált csésze alján cukor volt, holott Mademoiselle Cynthia nem issza cukorral a kávét. Figyelmemet felkeltette Annie elbeszélése bizonyos sóról, amelyet azon a tálcán talált, amelyen a kakaót vitte fel Mrs. Inglethorpe szobájába esténként. Ennek megfelelően a kakaóból is mintát vettem, és azt is elemeztettem. De azt már dr. Bauerstein elemeztette, vágta rá Lawrence gyorsan. Nem egészen. Ő arra kérte a vegyelemzőt, vizsgálja meg, volt-e a kakaóban strichnin. Kábítószerre vonatkozólag azonban nem elemeztette.
Kábítószerre vonatkozólag?
Igen. Itt a vegyelemző jelentése. Mrs. Cavendish veszélytelen, de hatásos kábítószert tett Mrs. Inglethorpe és Mademoiselle Cynthia kávéjába. És biztos vagyok benne, hogy ez meglehetősen keserves pillanatokat szerzett neki. Képzelhetik, mit érzett, amikor az anyósa hirtelen rosszul lett, meghalt, és mindjárt utána azt kezdték emlegetni, hogy megmérgezték. Ő azt hitte, hogy a kábítószer, amit a kakaóba tett, teljesen ártalmatlan, de nem kétséges, hogy egy rettenetes pillanatig úgy érezhette, hogy az ő lelkén szárad Mrs. Inglethorpe halála. Elfogta a rémület, ennek hatása alatt lerohant, és a feketés csészét, amelyből Mademoiselle Cynthia ivott, egy hatalmas rézvázába rejtette, ahol később Monsieur Lawrence bukkant a nyomára. A kakaó maradékához nem mer hozzányúlni, túlságosan sok szempár figyeli. Képzelhetik a megkönnyebbülését, amikor a strichnint kezdik emlegetni, és ő rájön, hogy a tragédiát végül is nem ő idézte elő. Ilyenképpen meg tudjuk magyarázni, miért jelentkeztek olyan későn a strichnines mérgezés jelei. A strichninnel együtt bevett kábítószer néhány órával késlelteti a méreg hatását. Poirot szünetet tartott. Mary felnézett rá, arcszíne lassan visszatért. Minden, amit mondott, tökéletesen igaz, Monsieur Poirot. Életem legrettenetesebb órája volt. Sosem fogom elfelejteni. De maga bámulatos. Most már megértem, hogy mit értettem azon, hogy Poirot papának nyugodtan meggyúnhatja az igazat, ugye? De maga nem bízott bennem.
Most már mindent értek, mondta Lawrence. A kábítószeres kakaó, amit a mérgezett feketével együtt megivott, kellően megmagyarázza a méreg későbbi hatását.
Pontosan. De volt-e méreg a kávéban, vagy sem? Itt némi nehézséggel találjuk szemben magunkat, tekintve, hogy Mrs. Inglethorpe ezt a kávét nem itta meg.
Micsoda? Kiáltott szinte egyszerre mindenki.
Nem. Emlékeznek, hogy egy foltot emlegettem Mrs. Inglethorpe szobájában a szőnyegen. Volt ennek a foltnak 1-2 különlegessége. Még nedves volt, erős kávészag áradt belőle, és a szőnyeg szövetébe beletaposva apró porcelán szilánkokat találtam. Hogy mi történt, az számomra azonnal világos volt, mert 2 perccel azután, hogy a kis táskámat rátettem az ablak mellett álló kis asztalra, az felbillent, és a táska a földre esett, ugyan oda, ahol a folt volt a szőnyegen. Mrs. Inglethorpe hasonlóképpen járt, oda tette a kávéját a kis asztalra, amikor felment a szobájába, és az a csalóka asztal őt is ugyanígy megtréfálta. Hogy ezután mi történt, azt csupán találgatni tudom, de feltételezem, hogy Mrs. Inglethorpe felvette a törött csészét, és az asztal melletti asztalkára tette. Valamiféle frissítő szükségét érezve, felmelegítette a kakaót, és mindjárt meg is itta. Itt most új problémával találjuk szemben magunkat. Tudjuk, hogy a kakaó nem tartalmazott strichnint, hogy a kávét nem itta meg, s a strichnin este 7 és 9 óra között mégis belekerült a szervezetébe. Mi volt az a harmadik közvetítő közeg, mégpedig olyan közeg, amely alkalmas arra, hogy a strihnin ízét elfedjes, amire eddig különös módon még senki se gondolt?
Poirot körülnézett a szobában, aztán hatásosan maga válaszolta meg a kérdést.
Az orvossága.
Azt akarja mondani, hogy a gyilkos az élénkítőszerbe tette bele a strihnint, kiáltotta.
Nem volt szükség arra, hogy beletegye. Már benne volt a keverékben. A strihnin, amely megölte Mrs. Inglethorpe-ot, ugyanaz a strihnin volt, amelyről Dr. Wilkins már beszámolt. Hogy világossá tegyem az egészet, felolvasok önöknek egy részletet egy receptkönyvből, amelyet a Tadminsteri Vöröskereszt Kórház gyógyszertárában találtam. A következő híres rendelvény már a tankönyvekben szerepel. Strychnin szulf 1 gram, káliumbromid 3 ví, aqua ad 2/3 ví, fiat mistura. Ebben az oldatban néhány óra alatt a strychnin só legnagyobb része nem oldódó bromidként áttetsző kristály alakjában kicsapódik. Egy hölgy Angliában életét vesztette azáltal, hogy hasonló keveréket szedett. A leülepedett strychnin az üveg fenekén összegyűlt, s az utolsó adag lenyelésekor a hölgy szinte az egészet bevette. Dr. Wilkins élénkítőszerében természetesen nem volt bróm, de emlékeznek rá, említettem, hogy egy üres brómos dobozt találtam. Egy-két adag ebből a porból, amelyet egy teljes üveg orvosságba beletesznek, meggyorsítja a strychnin hatását, amint a könyv is leírja, méghozzá az utolsó adag lenyelésekor. A későbbiekben megtudják, hogy az a személy, aki rendszerint kitöltötte Mrs. Inglethorpe orvosságát, gondosan ügyelt arra, hogy fel ne rázza az üveget, hanem zavartalanul hagyja az üledéket az üveg alján. Míg a vizsgálat tartott, bizonyítékok kerültek elő, melyek szerint a tragédia bekövetkeztét hétfő estére tervezték. Ezen a napon a csengőt Mrs. Inglethorpe szobájában gondosan elvágták, és hétfő este Cynthia a barátaival volt együtt, úgyhogy Mrs. Inglethorpe meglehetősen egyedül lett volna a jobb szárnyban, mindenféle segítségtől teljesen elvágva, és minden valószínűség szerint meghalt volna, mielőtt még az orvosi segítség megérkezik. De Mrs. Inglethorpe annyira sietett, hogy idejében odaérjen a faluba az esti műsorra, hogy elfelejtette bevenni az orvosságát. Másnap nem ebédelt otthon, úgyhogy az utolsó és végzetes adagot 24 órával később vette be, mint ahogy azt a gyilkos kitervelte. És ennek a késésnek köszönhető, hogy a végső bizonyíték, az a bizonyos utolsó láncszem most a kezemben van.
A lélegzetelállító izgalom közepette Poirot feltartott 3 vékony papírcsíkot.
Ez a levél a gyilkos kézírásával, mes amis, barátaim. Ha egy kicsit világosabban beszél Mrs. Inglethorpe-ot, még idejében éri a figyelmeztetés, s ő megmenekül. Így azonban csak arra jött rá, hogy veszélyben van, de hogy mitől kell tartania, azt nem tudta.
A halálos csendben Poirot összeillesztette a papírdarabkákat, megköszörülte a torkát, majd felolvasta.
Drága Evelyn, bizonyára aggódsz, hogy nincsenek híreid. Minden rendben van, csak éppen ma este lesz majd tegnap helyett. Meg kell értened, minden tökéletes lesz, ha az öregasszony már nem él és nincs utunkban. A bűntényt semmiképpen sem varhatják a nyakamba. Az ötleted a brommal egyszerűen zseniális, de nagyon is megfontoltnak kell lennünk. Egyetlen hibás lépés... A levél itt félbeszakadt, barátaim. Nyilvánvaló, hogy a levélírót megzavarták, de kilétéhez nem férhet kétség. Mindannyian ismerik a kézírását, és...
Szinte sikoltásként ható hördülés törte meg a csendet.
Maga ördög, hogy szerezte meg?
Egy szék felborult, Poirot fürkén félreugrott. Gyors mozdulat, és támadója a földre zuhan.
Monsieur, madame,
szólt Poirot ragyogva.
Hadd mutassam be önöknek a gyilkost, Mr. Alfred Inglethorpe-ot. 13. fejezet. Poirot mindent megmagyaráz.
Poirot, maga gazember,
mondtam. Legszívesebben megfojtanám. Miért kellett engem így becsapnia? A könyvtárszobában ültünk. Jó néhány izgalmas nap volt mögöttünk. John és Mary ismét együtt volt. Alfred Inglethorp és Miss Howard pedig letartóztatásban. Most legalább egyedül én bitoroltam Poirot, s kielégíthettem égető kíváncsiságomat. Poirot egy percig nem válaszolt, végül így szólt.
Én nem csaptam be magát, mon ami. Legfeljebb hagytam, hogy becsapja önmagát.
Jó, de miért?
Ez bizony nehéz elmagyarázni. Tudja, barátom, maga olyan becsületes, és az arcáról annyira leolvasható minden, hogy... Enfin, nos, egyszerűen képtelen leplezni az érzelmeit. Ha elmondom magának, mi jár a fejemben az első alkalommal, hogy útjába kerül Alfred Inglethorp, az az éles szemű úriember, hogy úgy mondjam, megszagolta volna, mi a helyzet. És akkor bonjour minden lehetőségnek, hogy elcsípjük.
Gondolom, azért több diplomáciai érzékem van, mint azt maga gondolja.
Barátom, kérlelt Poirot, ne áltassa magát. A segítsége így is felbecsülhetetlen volt. Csak az a kis, különlegesen gyönyörű természete késztette hallgatásra.
Azért, folytattam a zsörtölődést, bár kissé megenyhültem, egy-két célzást elejthetett volna.
De hiszen megtettem, többször is célozgattam rá, de maga nem értette el. Gondoljon csak vissza, mondtam én magának akár egyszer is, hogy John Cavendish-t bűnösnek hiszem. Nem mondtam-e épp ellenkezőleg, hogy fel fogják menteni?
Hát igen, de...
S nem mondtam-e mindjárt ezután, milyen nehéz lesz bíróság elé állítani a gyilkost? Hát nem volt világos, hogy két teljesen különböző szeméről beszélek?
Nem, számomra egyáltalán nem volt világos.
Vagy aztán mindjárt a kezdetén. Nem mondtam-e többször is, hogy nem akarom, hogy Mr. Inglethorpot most letartóztassák. Ebből már csak következtethetett volna valamire.
Azt akarja mondani, hogy már akkor is ő rágyarakodott?
Igen. Először is, ki másnak lett volna érdeke Mrs. Inglethorpe halála, ha nem a férjének? Ez tagadhatatlan. Már az első nap, amikor magával mentem a Stílesi kastélyba, és fogalmam se volt arról, hogy a büntényt hogyan követték el. Abból, amit Mr. Inglethorpe-ról tudtam, sejtettem, hogy nagyon nehéz lesz őt kapcsolatba hozni a gyilkossággal. Amikor megérkeztem a sátóba, mindjárt rájöttem, hogy maga Mrs. Inglethorpe égette el a végrendeletét, és itt, ami azt illeti, igazán nem vethet semmit a szememre, mert én mindent megtettem, hogy felhívjam a figyelmét arra a tűzre, amelyet kánikulában rakadtak a hálószobában.
Igen, igen, mondtam türelmetlenül, folytassa csak.
Mint mondtam, barátom, a meggyőződésem ellen, miszerint Mr. Inglethorpe bűnös, nagyon sok minden szólt. Először is az, hogy annyi bizonyíték volt ellene, hogy már-már arra hajlottam, mégsem ő követte el a büntényt.
És mikor változtatta meg a véleményét?
Amikor rájöttem, hogy minél nagyobb erőfeszítéseket teszek én, hogy megakadályozzam a letartóztatását, annál jobban igyekszik ő elérni az ellenkezőjét. Aztán, amikor felfedeztem, hogy Inglethorpe-nak semmi köze nincs Mrs. Rikeshez, és hogy a kishölgy valójában John Cavendish-t érdekelte, már egészen biztos voltam benne.
De miért?
Hát nagyon egyszerű. Ha Inglethorpe folytatott volna viszonyt Mrs. Rikeshez, megértem, hogy hallgat róla. De mikor rájöttem, hogy az egész falu tudja, hogy a gazda csinos felesége iránt John viseltetik előszeretettel, Inglethorpe hallgatása egészen más értelmezést nyert. Egyszerűen badarság úgy tenni, mintha félne a botránytól, mikor a nevéhez semmiféle botrány nem fűződhetett. Ez a viselkedése gondolkodásra késztetett, s lassan rájöttem, hogy Alfred Inglethorpe mindent elkövet, hogy letartóztassák. Ettől a pillanattól kezdve én meg mindent elkövettem, hogy le ne tartóztassák.
Várjon csak egy percet. Nem tudom belátni, hogy miért akarta, hogy letartóztassák.
Azért, mon ami, mert a maguk országában törvény van rá, hogy ha valakit egyszer felmentenek, azt nem idézhetik meg még egyszer ugyanabban az ügyben törvény elé. Az ő elképzelése nagyon is bölcs volt. Kétség kívül annak az embernek megvolt a módszere. Tudja, biztos volt benne, hogy elkerülhetetlenül gyanakodni fognak rá, úgyhogy kitervelte azt a nagyon is okos ötletet, hogy bizonyítékokat szerez maga ellen. Azt akarta, hogy gyanúsítsák. Azt akarta, hogy letartóztassák. Akkor aztán előállt volna a megtámadhatatlan alibijével, és már is egy életre megmenekült. De még most se látom be, hogyan bizonyította volna be az alibijét, ha ugyanakkor mégis elment a patikába. Poirot meg